Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében a globális és hazai tőkepiaci kilátásokkal foglalkozunk, hazai költségvetéssel, inflációs folyamatokkal, kamatpálya alakulásával kapcsolatban beszélgetünk és teszünk fel kérdéseket vendégünknek. Műsorunk második részében pedig az idei év legnagyobb régiós részvény kibocsátásáról, a hidroelektrikának a tőzsdei bevezetéséről lesz szó. Körbejárjuk a témát, mind árazási szempontból, mind a cég kilátásaival kapcsolatban, hiszen amint elkezdődik majd a kereskedés a román részvénypiacon, utána a hazai befektetőknek is lehetőségük nyílik részt venni ebben a megújuló energiaforrás és ESG történettel kompatibilis befektetési sztoriban.
Ez még mindig a prémium kategória.
Mai témánk a globális és hazai tőkepiaci kilátások, makrogazdasági fejlemények, ugye elég sok hír látott napvilágot az elmúlt időszakban, mennyire nehéz a hazai makrogazdasági helyzet, költségvetési tényezők, illetve inflációs kilátások. Vendégünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ igazgatója, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok!
Kezdjük talán a globális folyamatokkal. Meglehetősen vékony jégen próbálnak egyensúlyozni a jegybankok. Egyáltalán milyen jegybanki válaszlépéseket indokol a jelenlegi makrogazdasági környezet, hogyha akár a tengeren túlra, akár pedig az eurozónára fókuszálunk a fejlett piacok közül?
Hát az USA és az eurozóna nagyon hasonló cipőben jár. Tehát ugye igazából a történet az azért az, hogy van egy viszonylag régi ciklusunk, ahol ugye hát igazából azt lehet mondani, hogy ugye az előző válság utáni recesszióval elindult egy növekedés az USA-ban, ugye Európában még volt a görög válság, és azt követően elindult a növekedés, és igazából mind a két gazdaság egy ilyen, hát a Covid, így mondom, hogy átmenetileg ezt megtörte, számok szintjén, de tartalmilag nem, és igazából egy ilyen érett ciklusú helyzetbe kerültek, tehát ez azt jelenti, hogy már régi a növekedés, alacsony a munkanélküliség, viszonylag magától is gyorsult a bérdinamika, és úgy valószínűleg magától is elindult volna az inflációs nyomás felépülése. Viszont ezt nagyon felgyorsította ugye a lényegében az orosz invázió, és hogy ezt követően azért a kereskedelmi kapcsolatok megszakadtak, és hogy hát ugye a termelési láncok még annyira sem működtek, mint a Covid alatt. Felrobbant az infláció, és erre elindult egy nagyon erős, nagyon gyors monetáris szigorítás, ami igazából azt jelentette, hogy a korábbi likviditás bővítést megállították, majd megfordították a nagy jegybankok, és igazából hát majdnem ilyen évtizedes nulla környéki, vagy ennyi negatív szintről elkezdték ütemesen emelni a kamatokat. És ugye most már a Fed az hát igazából elérte az 5%-ot a rövid kamattal, ugye az LKB 3,5%-on áll. Már mondhatjuk azt, hogy így a vége fele járunk. Viszont amiatt, mert hogy egyelőre, ha le is lassultak a nagy gazdaságok, azért arról, hogy egy ilyen drámai recesszió lenne, erről egyáltalán nem beszélhetünk, a munkanélküliség továbbra is alacsonyabb, bérdinamika magas, és ez ugye nyomást rak a szolgáltatás árakra. Így igazából azt láthatjuk, hogy noha a teljes infláció ütemesen jön lefelé, aközben ilyen energia és élelmiszer áraktól tisztított maginflációs mutatók azok továbbra is magasak, tehát hogy igazából bárhogy is nézzük, ilyen 5% fölött van az éves index, az ilyen rövidebb futamidejű, tehát hogy mondjuk ilyen hó per hó indexek szezonális hatástól tisztítva, évesítve ezek is ilyen 5 körül vannak, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon még egyelőre masszívan a cél fölött inflációs nyomás van a nagy gazdaságokban, ezért a jegybankok még nem hátrálhatnak meg, hanem még emelnek. És a múlt héten szintrában elég sokat beszéltek a jegybankárok igazából a jelenlegi helyzetről, és abból az azért azt leszűrhettük, hogy egyrészt, tehát mondjuk azt, hogy még kell emelniük, tehát az LKB is és a Fed is azt mondta, hogy még többet, tehát nem egyet, nem egy lépés van hátra. Az oka ennek az, hogy az infláció túl sokáig túl magasan maradhat, De hogy azért, mert ők is azt érzik, hogy így a munka vége fele járnak, de nem tudják pontosan, hogy ez két emelés lesz, vagy három. Igazából ugye, amit el kell érniük, az az, hogy a munkaerőpiacon a bérnyomás az észlelhetően enyhüljön. Még látunk legalább valószínűséggel két emelést mind a két jegybanktól, lehet, hogy Európában még többet, hiszen az inflációs probléma hasonló mértékű, mint az USA, az USA-ban a kamatszint pedig lényegesen alacsonyabb. Ezt követően egy ideig maradhatnak a kamatok is, amikor látszik az, hogy igazából a munkaerőpiacon a nyomás csökken, a bérdinamika lassul, és ezzel párhuzamosan így a maginflációs folyamatok is mennek vissza a cél felé, akkor azt gondolom, hogy akkor jön majd az a helyzet, amikor majd, tehát ez még negyed évek távolságára van, amikor elindulhat a kamatok csökkentése.
Várható-e, hogy recesszióba csúszik a következő negyed években, akár az eurozóna, akár az Egyesült Államok?
Ugye a cél elvileg a jegybankoknak az lenne, hogy csináljanak mondom egy ilyen kis recessziót. Tehát hogy azt gondolom, tehát ugye mindenki ebben a úgynevezett puha földetérésben bízik, amikor az van, hogy a jegybankok emelnek, addig emelnek, hogy így leütik a gazdaságokat, nincs földbeállás, tehát nincs mély recesszió, hanem egy ilyen kisebb nulla körül növekedés, vagy enyhén mínusz a számban. Ugye ez az, amitől egyébként a szintrában is hangzott, hogy egyáltalán nem ijednének meg, és ezzel párhuzamosan egyébként a nagy drámákat el lehet kerülni. Ugye ez lenne a cél. És amit látunk, az az, hogy a nagy gazdaságok lassulnak, meg mindenki, tehát ideges, tehát mindenki tudja azt, hogy a következő lépés az, hogy valamikor lehet egy remélhetőleg kisebb recesszió, de ebből mondjuk az USA-ban még nem sok látszik. Tehát az a helyzet, hogy az amerikai gazdaság az tavalyi év első felében volt egy ilyen kisebb technikai recesszióban, azóta ilyen 2-3%-os ütemben bővül negyedévről negyedévre, és az első negyedévben is ilyen nemrég revidálták fölfele a számot, tehát hogy ott is egy ilyen 2%-os ütemmel tudott bővülni, és hát egyelőre ez látszik a második negyedévre is. És hogy ott látszik, hogy azért a munkaerőpiac erős, tehát hogy úgy egyelőre nem látszik a dráma. Ugye Európában, amit megfigyelhetünk, az azért az, hogy az európai gazdaság nagyon lelassult, de ez olyan szempontból nem csoda, hogy ugye a háború miatt kitört energiaválság az alapvetően Európára csapott le teljes erővel. Ugye a gázárak azok elképesztő nagyot robbantak tavaly, és Európa nagyon-nagyon drága gázt használt ebben a fűtési szezonban, és ennek nyilván van ára, tehát azért az infláció jobban megugrott, mint az USA-ban, jobban szenved azért a feldolgozóipar is. Az európai növekedésről már azt mondhatjuk, hogy nulla környékére lassul, tehát az elsőben és a tavalyi év utolsó negyedévében enyhén csökkent is a GDP. De hogy azért ez sem egy ilyen katasztrófát, tehát ez sem hívnám válságkörnyezetnek, de azt mondhatjuk, hogy azért ezek a sokkok, tehát ugye a Covid után a háború, az inflációs sok, a monetáris szigor, ez azért egyértelműen elkezdte lassítani a nagy gazdaságokat, és így tereli a recesszió felé, és hát igazából ezt nem próbálnak egyensúlyozni a jegybankok, hogy tudják kellően leüteni úgy a gazdaságokat, hogy még ne okozzanak mondjuk egy komoly visszaesést. És hogy hát egyelőre ez az év ezért elég szenvedős, alacsony növekedéses évnek ígérkezik, ugye már a felénél vagyunk, tehát igazából nagy csodákra nem lehet számítani, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a jövő év sem lesz lényegesen jobb. Talán Európában az, hogy az energiaszámla azért érezhetően visszaesik, ez mondjuk adhat egy kis löketet a gazdaságnak, de hát nagyjából arra számíthatunk, hogy így az idei év 0,5%-os növekedésre utána a jövő év az mondjuk ilyen, hát ilyen hasonló, tehát mondjuk az ilyen átlagosnak tekinthető 1,5-2,5%-os növekedésekhez képest mindenképpen egy alacsonyabb dinamikára számíthatunk idén és jövőre is a nagy gazdaságokban.
Ha csak a globálisan iránymutató S&P 500 indexet nézzük, akkor egy látható ralli bontakozott ki június során. Minek tulajdonítható ez az optimizmus?
Nehéz pontosan megmondani. Ugye nyilván az AI-nak ebben van egy komoly szerepe. Mesterséges intelligenciához kötődő technológiai részvények ezek jellemzően sokkal jobban szerepeltek. Igazából azt lehet mondani, hogy elég jól állnak a részvénypiacok, tehát nekünk egy kicsit meglepően jól is, tehát hogy akár az európai, akár az amerikai tőzsdéket nézzük, azért itt a vagy új csúcson, vagy annak a környékén vannak az indexek. Volt egy komoly ijegység itt a bankválságokkal kapcsolatban, az, ahogy elmúlt, ahogy látszott, hogy ez nem terjedt tovább, az, hogy azért annak az esélye, hogy itt még további nagyon drámai kamatemelésre kerüljön sor, ez is kikerült a rendszerből. Én szerintem ezek a fő szempontok, meg ugye azért a tavalyi év az profit szempontból nem volt rossz, hiszen a cégek nagyon könnyen át tudták hárítani a költségsokkokat. Igazából azt gondolom, hogy ezek a fő szempontok, és ugye a részvénypiacokkal kapcsolatban elég sok olyan hang van, hogy lehet, hogy ez az optimizmus egy kicsit túlzónak bizonyulhat.
Azt láthattuk, hogy hasonló problémákkal szembesült a magyar gazdaság az elmúlt időszakban, 2 évben, mint a globális gazdaság. Itt hogy látjátok, milyen ütemben folytatódhat az inflációk csökkenése? Reális célnak tartjátok-e a gazdaságpolitika által több ízben hangoztatott célt, miszerint egy számjegyű lehet évvégén a pénzromlás üteme?
Ez nagyon valószínűvé vált mára. Mert ha megnézzük, ugye az eurozónában ilyen jellemzően átlagosan ilyen enyhén 10 fölött tetőzött az infláció, a régiós országokban 15 körül, ősszel nálunk meg ugye januárban. A 15-ből úgy lett 26, hogy egyrészt ugye azért a forint érdemben gyengült, és ez viszonylag unikális dolog volt, mert a román lej, se a szerb dinár, se a cseh korona, se a lengyel zloty nem gyengült, meg a horvát kunáról le is beszéljünk. Tehát, hogy igazából ezek a devizák nem gyengültek, a forint érdemben gyengült, ez hozzájárulhatott egy ilyen 3% ponttal a hazai inflációhoz. Ugye a többi pedig abból jött, hogy a különadókat, az adóváltoztat, egyébként általánosan az adóváltozás hatását a vállalatok át tudták hárítani. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy azért alapvetően a különbség az hazai intézkedésekből jött össze. Ja, és hát mindehez még hozzájárult az, hogy tavaly a választás előtt nagyon sok pénz áramlott ki a háztartásokhoz, és nagyon erős volt a kereslet, könnyen át lehetett hárítani a költségsokokat. És most arra ezek nagy részt visszafordultak. Ugye a globális helyzetben azt látjuk, hogy az energia, ugye a nyersanyagárak már sokat estek, az élelmiszerárak is megfordultak, igazából a forint visszaerősödött, a hazai faktorok mellett a forintnál meg lehet említeni, hogy ugye nálunk azért már masszívan esik a kiskereskedelem, a reálbérek csökkennek, a kereslet gyengült, sokkal nehezebb átárazni a cégeknek, és hogyha mindezt összerakjuk, akkor igazából azt mond, és egyébként kevesebb ilyen áremelő kormányzati intézkedés is van, nem állítom, hogy nincs, de alapvetően kevesebb. Ezt az egészet összerakjuk, akkor igazából az jön ki, hogy a hazai inflációnak mindenképpen gyorsan csökkennie kell. Igazából tavaly az év második felében átlagosan ilyen havonta 2%-os volt az átárazás a magyar gazdaságban. Most ehelyett lényegesen alacsonyabb, ilyen 0,5-1% körüli számokat fogunk látni, ami azt jelenti, hogy ahogy haladunk előre az időben, ugye ezek a magas 2% körüli értékek, ezek kiesnek az inflációból, és helyette ilyen 0,5-1%-os értékek jönnek be, ami azt jelenti, hogy lendületesen tud tovább csökkenni az infláció, és azt gondolom, hogy most már azt mondhatjuk, hogy igazából ilyen elemzői szemmel az lenne a meglepetés, ha az év végére nem lenne meg az egyszámjegyű infláció.
Többen hangoztatják azt, hogy elég komoly veszélye van annak a szenáriónak, hogy utána, tehát itt már a jövő évre gondolva, az infláció az egy viszonylag magasabb szinten tud beragadni, és ez majd gátolni fogja esetleg az alapkamatnak a dinamikusabb csökkentését valamikor 2024-ben. Ti hogy látjátok ezt most, mi a véleményed erről?
Nem tagadhatom le, mi is aggódunk emiatt. Ugye alapvetően, ha minden úgy megy, ahogy így a mostani gazdasági helyzetben gondolhatjuk, akkor ugye az történik, hogy egy bank szigorú marad, és nem engedi az árfolyamot érdemben gyengülni. Ez az egyik feltételezés, a másik pedig az, hogy a magyar gazdaság már egy ideje recesszióban van, a munkanélküliség elkezdett lassan emelkedni. És igazából most azt látjuk, hogy most még a bérdinamika az nagyon gyors. Ha a modelljénk jól működnek, akkor a bérdinamika lassulni fog, és igazából a gyenge kereslet és az erős forint az meg fogja tenni a hatását, és ilyen szempontból azt gondoljuk, hogy az infláció ütemesen tud csökkenni továbbra is. És tehát, hogy jövő év végére ilyen 5% környéke az reális lehet, és akár 25-ben már a cél környékén is lehetünk. De mondom, ehhez az kell, hogy a forint erős tudjon maradni, illetve még hát arra várnunk kell, ebben mindig van bizonytalanság, mert a magyar gazdaság nagyon hozzászokott a magas kétszámjegyű bérekhez, de ha a bérdinamika lassul, akkor azt gondolom, hogy ez a két tényező, ez biztosítani fogja azt, hogy az infláció lemenjen. Mi most ezt tartjuk a valószínűbb forgatókönyvnek.
Tavaly az energiaárak drasztikus megugrása nem csak az inflációt lökte az egekbe, hanem a folyófizetési mérlegünket is nagyon rég látott deficitbe taszította. Az idei évben hogy látjátok, hogy hogyan alakulhat a folyófizetési mérleg, illetve mik lehetnek az energiaárak mellett a fő tényezők, amik meghatározzák a mérleg alakulását?
Lényegében azt mondhatjuk, hogy a tavalyi évnek az egyik legkedvezőtlenebb vagy legrosszabb következménye az volt, hogy ugye az energiaárak is meglökték az energiaszámlát, tehát mondjuk a szokásos, hát ilyen 5-6 milliárd euró helyett, ugye 21-ben már 7, tavaly meg mondjuk 17 milliárd eurót kellett elkölteni energiaimportra, és ez nyilván azt eredményezte, hogy mondjuk mi 2021 elején még egyensúly közelében volt a hazai folyómérleg, addigra mondjuk a tavalyi évben 8% fölé nőtt a folyófizetési mérleg hiánya, és ez ugye nyilván masszívan gyengítette a forintot, hiszen felborította a forintpiaci egyensúlyt. Most két dolog történik, ugye egyrészt hát igazából csak pislogutunk, de hogy amilyen gyorsan fölmentek, olyan gyorsan le is jöttek a gáz meg az áramárak, ez már hozza le a folyómérleg hiányát, tehát igazából az első negyedévi hiány az a megelőző két negyedév 8-9%-ához képest már csak 3,5 volt, és az utolsó két hónap, tehát a március, illetve az első negyedév első hónapja az április, az meg szezonális hatásoktól tisztítva már többletet mutatott. Ahogy az energiaárak lejöttek, és nem utolsó sorban persze, ahogy a belföldi kereslet, tehát a fogyasztás beesett, illetve a beruházási aktivitás gyengül, eznek kisebb, tehát ez az importvonzatot csökkenti. A másik oldalon az export viszonylag jól teljesít, tehát ebből a dologból azonként, hogy van egy nagyon komoly fizetési mérleg javulás. Ugye a piac azt gondolja, hogy az idei hiány valahol a GDP 4,5%-a körül lehet, az MNB most már csak 2-3%-ot mond. És hát az a helyzet, hogy így az első negyedévi adatok alapján azt gondolom, hogy hát ehhez képest is egy pozitív meglepetés lehet, simán lehet, hogy idén már hát valahol nulla közelében, vagy ilyen 1% körüli hiánya lesz csak a folyófizetési mérlegnek, ami azt jelenti, hogy az ebből fakadó stabilitási kockázat az, vagy hát ilyen fenntarthatósági kockázat az lényegében elhanyagolhatóvá válik. Tehát azt gondolom, hogy az idei év az arról fog szólni, hogy miközben tavaly egy óriási negatív meglepetést jelentett így a piaci konszenzushoz képest a folyófizetési mérleg hiánya, idén pont a másik lesz, hogy igazából egy pozitív meglepetést várunk, és azért azt gondoljuk, hogy ez segít majd abban, hogy a jegybank erősen tudja tartani a forintot mondjuk alacsonyabb kamatok mellett is.
A növekedés szempontja mellett a költségvetés számára is kiemelten fontos lenne a kamatpálya, vagy a hozamok minél előbbi csökkenése, hiszen olyan számok jöttek ki a héten a költségvetési egyensúlyjal kapcsolatban, amit közel 20 évben láttunk utoljára. Ti számításaitok szerint mekkora mértékű további megszorításokra lesz szükség?
Tehát azt látjuk, hogy mondjuk az idei hiánycél az ugye GDP 3,9%-a, és mi azt gondoljuk, hogy ha további megszorító vagy költségvetési hiánycsökkentő intézkedések hiányában, ez simán lehet mondjuk ilyen 6% akár, vagy még magasabb. Tehát hogy azért egy komoly elcsúszást látunk, ebben több dolog is szerepet játszik. A közgazdasági lényeget tekintve volt mondjuk 10 olyan év, amikor a magyar költségvetésben mindenre volt pénz, tehát hogy mindig az év végén az egyenleg jobb volt, mint a tervezett, a maradék pénzeket, azokat ki lehetett rakni a kormányzat számára fontos célok támogatására, és az a helyzet, hogy ez a dolog ez most véget érni látszik, tehát hogy igazából egyre inkább, tehát átbillentünk ismét, és most megint az a helyzet, hogy folyamatosan költségvetési fegyelemre és újabb ilyen racionalizáló lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy a hiánycél az elérhető legyen. Az a helyzet, hogy az idejéhez képest jövőre például az energiatámogatás az jelentősen, tehát hogy ennek a költségvetési terhe az masszívan csökken, költségvetési cél a 2,9, az közel sincs olyan messze a változatlan gazdaságpolitika esetén várhatótól, mint az idei. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a jövő évit azt meg fogja csinálni a kormányzat, de ehhez még kell majd egyenleg javító intézkedéseket végrehajtania.
Köszönjük a beszélgetést Ardos Gergelynek, az OTP elemzési központ igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Szép napot, meg jó hétvégét kívánok a hallgatóknak és nektek is. Sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.